Köszöntelek benneteket szeretettel ismételten, és folytatjuk a mai együttlétünket. Keressük ki a 21-es számú éneket. 21-es számú éneknek az első három versét fogjuk énekelni. Aki mindenben teremtett tér, kinyilvánítod önmagadat. Hálával és hódolattal a szívünkben állunk meg ott a színed előtt. És szeretnénk, hogyha mi lelkünk fölemelkedne te hozzád, aki az élő és örökkévaló atya vagy, önmagában, önmagától létező. Hiszen neked nincs szükséged másra ahhoz, hogy létezz, mert önmagadban van az élet. Hálásak vagyunk azért, hogy kiárasztottad az életed az egész világ mindenségbe, és hogy megteremtetted ezt a földet, amely bár elbukott, de hatalmas tervet dolgoztál ki, hogy visszataláljunk hozzád, hogy visszabékítsed önmagadhoz ezt a világot, amely megszámlálhatatlan milliónyi világok között egy pici porszem. Köszönjük azt, hogy lehajoltál hozzánk, és annak ellenére, hogy vétkeztünk ellened közösségileg, elhagytuk a te törvényedet és a legfőbb jót. Köszönjük, hogy mégis a bűn problémájára találtál megoldást. Szeretnénk most ezért hálával dicsőíteni téged, és szeretnénk, hogyha kész lenne a szívünk arra, hogy mindazt, amit te mondani szeretnél, be tudjuk fogadni. Kérjük a te áldásodat, drága testvérünkre, a te szolgádra, aki hozza az igét, hozza mindazt, amit nekünk ma mondani kívánsz, add, hogy ne emberi beszédként, hanem a te beszédetként tudjuk ezt hallgatni, befogadni és eltökélni magunkat, hogy mindazon dolgok szerint éljük az életünket, amit te tanítani kívánsz bennünket. Szeretnénk felemelni szavunkat mindazokért, akik dolgoznak a te művedben. Szeretnénk imádkozni a kecskeméti és a szorványi zsáki gyülekezetért, annak lelki vezetőjét, Álvai Pálmáért és Álvai Tamásért. Szeretnénk imádkozni a lelkészi osztályért, ahol Csizmadia Róbert és az ő munkatársai végzik az ő feladatukat, az ő szolgálatukat, és szeretnénk felemelni a szavunkat nyugdíjas munkatársunkért is, Kárpáti Petronelláért, és szeretnénk Sós Róbertért is imádkozni, valamint az ő munkatársaiért, az ő szolgálatukért. Köszönjük mindannyiunk életét, köszönjük, hogy a de nagy tervedben nekik is részük van, mint hogy mindannyiunknak. Szeretnénk őket a szent jelenlétekben ajánlani, hogy ők is ma megtapasztalják, és egész életükben megtapasztalják azt, hogy te jelen vagy, te élő, mindenekben jelenlévő Istenként uralkodsz az egész mindenségben. És szeretnénk imádkozni a mi gyülekezetünkből, Majzi Botiliáért is. Köszönjük az ő életét, köszönjük az ő tiszta lelkét, és köszönjük azt, hogy ő vonzódik hozzád, és ad jó Istenünk, hogy az ő élete, az ő szolgálata, az ő munkája kinyilatkoztassa a te nagy végtelenségedet, mely mindannyiunk örök áldása. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, köszönjük a te áldásaidat, amelyel útra bocsájtasz bennünket, és amelyre most mindannyiunkra árasztod, hiszen tudjuk azt, hogy a te végtelen áldásaid nélkül az életünknek semmi értelme nincsen. Köszönjük a te kegyelmedet, irgalmadat és ember szeretetedet. Köszönjük a te atyai igazságodat, hogy édesatyánkká lettél, mert úgy akartad, hogy az egész világ mindenségben a te életed kiáradjon, és minden lény tiszteljen téged, mint az egyetlen igazi atyát, az egyetlen igazi szülőt, mert te vagy a mi atyánk és Istenünk. Ezt megvalljuk és ezt tanúsítjuk, és ezért hálát adunk és téged dicsőítünk mindenki. Te szent nevedért, és a te felkent fiadért, ami Jézus Krisztusunkért. Amen.
Amen. Ne félj, te föld, örüls, vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr. Ne féljetek, ti mezei vadak, mert zöldülnek a pusztának virányai, mert a fa megtermi gyümölcsét, a füge és a szőlő is kitárják gazdagságukat. Ti is, Sionnak fiai, örvendezetek, s vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, s kora is késői esőt hullat néktek az első hónapban. S megtelnek a csűrők gabonával, s bőven öntik a sajtók, a mustot s az olajat. Mindenható Teremtő Istenünk, áldunk és magasztalunk azért, hogy te gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy te kirendeled az eledelt, köszönjük, hogy te kirendeled azt, hogy legyen egészségünk és erőnk a munkához, hogy adsz munkahelyeket, hogy mi megkereshessük azt, amire szükségünk van. Köszönjük azt is, hogy mi a te sáfáraid lehetünk, és ezért most visszahoztuk a tizedet s adományainkat, hogy te légy az, aki gondot viselsz erre, és segíts meg, hogy oda jusson, ahol a legnagyobb szükség van rá. Kérünk, hogy áld meg az otthon maradt részt is, hogy mi úgy tudjunk gazdálkodni, hogy mindig mindenre, amire szükség van, arra jusson. Te látod azt, hogy annyi a szükségben lévő, segíts meg, hogy a mi szíveink irgalmassággal teljenek meg, és oda is tudjunk figyelni azokra, akiknek szükségük van a mi adományainkra. Így kérünk, hogy áld meg minket, hát a Szent Fiad nevéért. Amen.
Amen.
És hát az Isten tiszteletet folytatjuk, nagyon-nagyon-nagyon nagy örvendezéssel örülünk annak, hogy elmegyünk van közöttünk, és ugyebár a gyermektörténettel is jól tudom, hogy akkor te készültél. Kívánom azt, hogy a Teremtő Atyánk áldja meg a te szolgálatodat. Mi pedig hallgassuk nyitott szívvel, nem mint emberek, hanem mint ami egyetlen végtelen Teremtőnk beszédét.
Köszönöm szépen, én is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, és ahogy már Viktor említette is, először az ifjabb nemzedékhez szeretnék egy néhány gondolatot szólni. Gyerekek, szeretnék egy olyan kérdést feltenni, amire nem kell, hogy válaszoljatok. Tudjátok a választ, de nem szeretném, hogy itt nyíltan mondjál, adjatok rá választ. Mindig boldogan jöttök az imaházba? Vagy esetleg, ha úgy alakul, akkor szívesen mennétek kirándulni, vagy esetleg más programra? Nem kell hangosan válaszolni. Azon mindenki tudja, hogy van, amikor örömmel jövünk, De van olyan eset, én is voltam gyermek, én is voltam fiatal, amikor úgy volt, hogy szívesebben mentem volna kirándulni. Most egy olyan történetet szeretnék elmondani nektek, ami egy két fiúnak a története, akik nagyon szerettek kirándulni. Egyébként egyházi labban olvastam a gyermektörténetek között. Szóval az a lényeg, hogy én szerettek volna elmenni kirándulni, ők nem adventisták voltak, ők vasárnap ünnepeltek, és szerettek volna elmenni egy vasárnap kirándulni. És hát próbálta lebeszélni őket az anyukájuk, meg az apukájuk, főleg az anyukájuk, hogy ne menjetek, mert hát mostan sokkal jobb volna a templomban. Én jobban örülnék neki, hogyha ti eljönnétek velünk a templomba, aztán délután esetleg együtt is elmehetnénk. De a gyerekek erősködtek, hogy nem, mi most egy jó nagy túrát tervezünk, és mi szeretnénk reggel elmenni. És mit gondoltok, mit tett az anyuka? És mondta, jó, menjetek, elmehettek, de én imádkozni fogok érettetek. És valóban szükség is volt az édesanyja imájára. Elmentek, és egy ilyen meredek útszakaszon mentek, és gondoljátok el, hogy az egyik fiú megcsúszott. De úgy, hogy hosszú métereket csúszott hason befelé, az völgy felé, és hát a másik kétségbe esett, nem tudott megmozdulni sem, mert ha ő megy visszafelé, akkor ugyanúgy csúszik lefelé, és akkor elkiáltottak, hogy felpohászkodottak, hogy Istenem, segíts most, mert tehetetlenek vagyunk, küldj valami segítséget. És mit gondoltak, a Jóisten mit tett? Arra ment éppen egy tanárbácsi. És az segített, szépen a két fiút lesegítette az ösvényre, és amikor lent voltak az ösvényen, akkor valamit hallottak. Valamit hallottak, az pedig nem más volt, mint egy harangzúgás. És mit gondoltok, mi jutott ez a fiúknak eszükbe? Nekünk ott volna helyünk, édesanyánk most biztos imádkozik, hogy mi menjél, hogy most vigyázzon ránk a Jóisten. És a Jóisten, elmondták ezt a tanárbácsinak, és hárman mentek el oda abba a templomba, ahonnan jött a harangzúgás, és ezután igazán nagyon boldog voltak, hogy ott lehettek az Isten áll, és hallgathatták az Isten igéjét. Azért mondtam, hogy nem kell hangosan válaszolni, mert van, amikor olyan lelki állapotban vagyunk, hogy örömmel megyünk, van, amikor kicsit kényszeríteni kell, hogy eljöjjünk, és én kívánom azt, hogy most, hogy eljöttetek, itt vagytok, akkor jól érezzétek magatokat, és az ige benneteket is ragadjon meg, amiről majd szeretnék most szólni, drága gyülekezetnek, kedves testvéreknek. Kedves testvéreim, amikor a mai alkalomra készültem, különböző gondolatok kavarogtak a fejemben, hogy milyen gondolatok, amiket az Isten üldeni akar nektek az isteni szolgálatom által. És arra a következtetésre jutottam, hogy egész negyed évben a gyülekezettel és a környezetével és a misszió szolgálattal foglalkozunk. Különösképpen fontosnak tartok végül is egy olyan gondolatot, ami úgy gondolom, hogy az egész közösséget, az adventista egyházat érinti. Egy tapasztalatból, egy példából szeretnék kiindulni. Egy néhány héttel ezelőtt Tatabányán volt egy körzeti istentisztelet, Őszfarkas Ernő testvér volt ott, és hát különböző kérdéseket lehetett a délutáni alkalommal feltenni neki, és az egyik testvér feltette neki egy kérdést, hogy hallottuk, hogy most Romániában indul egy nagy evangelizációs kampány Wilson testvér vezetésével, és nem csak Romániában, Ukrajnában, és Bulgáriában is. És azt a kérdést tették fel Farkas testvérnek, hogy itt Magyarországon lesz-e erről szó majd, lesz-e ilyen kampány, vagy készül-e az adventista egyház ilyen szolgálatra. És érdekes választ adott neki Őszfarkas testvér. Azt mondta, hogy itt nem lesz most ilyen kampány. És meg is magyarázta, hogy miért. Azért nem lesz ilyen kampány, mert Magyarország a nyugati világhoz tartozik jobban, míg Romániában, Ukrajnában, Bulgáriában az emberek nyitottak arra, vagy legalábbis nyitottabbak az evangéliumnak a meghallgatására, és ott valóban ez a evangélium hirdetésnek van eredménye. Hiszen Jézus azt mondta az ő tanítmányainak is, amikor az Isten országának ez az evangéliumot hirdettetik az egész világon, akkor jöjj el a vég. Itt Magyarországon annyira szekularizáltak az emberek, hogy itt egy-egy bibliakörre elhívni embereket, itt igazából nem ilyen kampánya nem lehet. Itt egyedüli módszer a személyes munka. És itt nekünk erre kell koncentrálni. És tulajdonképpen ezek a gondolatok indítottak engem arra, hogy megosszak veletek egy epizódot Jézus Krisztusnak történt eseményről, amikor ő a Genezáret taván áthajózott, hatalmas viharba kerültek, és eljutottak a Gadarénusok földjére. A történetet nem szeretném az egész történetet elolvasni. Alapigeként talán olvassuk el a Márk evangéliumából, az 5. fejezetből a 15-től 21-ig terjedő verseket, hát ennek a történetnek csak egy epizódját. Márk evangéliumából az 5. fejezetből a 15. verstől, és ott a 21-ig terjedő verseket. Amikor már Jézus meggyógyított ezt a önmagára is veszélyes embert. És mentek Jézushoz, és látták, hogy az ördöngős ott ül, fel van öltözködve, és eszénél van az, kiben légió volt, és megfélemlének. Akik pedig látták, elbeszélték nékik, hogy mi történt vala az ördöngőssel és a disznókkal. És kezdték kérni őt, hogy távozzék el az ő határukból. Mikor pedig a hajóba beszállott, a volt ördöngős kérte őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedte meg néki, hanem mondta néki, eredj haza a tiédhez, és jelentsd meg nékik, hogy mi nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. El is ment, és kezdte hirdetni a 10 városban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és mindnyáján elcsodálkoztak. És mikor átment Jézus a hajón a túlsó partra, nagy csukáság jut hozzá, és volt a tenger mellett. Tehát ebben az evangéliumi szakaszban, amit elolvastunk, arról olvastunk, hogy Jézus egy ördögtől megszállt, ön és közbeszélyes embert meggyógyított. És ezt az embert, amikor meggyógyította, aki természetes módon hálából Jézussal akart menni, nem engedte Jézus, hogy vele menjen, hanem azt mondta neki, eredj haza tiédhez, és jelents meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, mind könyörült rajtad. És én ebből a történeti szakaszból azt szeretném csupán kiemelni, hogy Jézus nem azt kérte ettől az embertől, akit ő meggyógyított, hogy prédikációkat tartson, hogy a zsinagógába elmenjen, és elmondja nyílt szintéren emberek sokaságának, hogy mit tett vele a Jézus. Nem is kellett neki a mesiásra vonatkozó proféciákat magyarázni. Jézus csak valami mást kért tőle. És mi volt, amit kért tőle, hogyan olvastuk? Menj el, és mondd el, mit cselekedett az Úr. Menj el, és mondd el azt, amit személyesen kaptál az Úrtól. Drága testvéreim, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és ezen érdemes elgondolkodnunk. Egy ilyen szekularizált világban, ahol keresi az egyház is az ő helyét, az ő bizonyságtevését, hogy hogyan is történik itt meg országunkban az a Jézus jövendőlésnek a teljesedése. Az Isten országának ez az evangélium, ami hirdetetik bizonyságul az egész világon, és akkor jöjj el a vége. Az Úrtól kapott személyes bizonyságtevés nem mindig szavakból áll. Nagyon sokszor találkozom testvérekkel, közvetlen környezetemben is, akik úgy felteszik a kérdést, hogy igen, mindannyiunkat az Isten szolgálatra hívott el. De hát én egyáltalán azok között leszek, akiket az Úr majd el tud fogadni. Hiszen ellenvejt a bizonyságtétele 9. kötetében olyan világosan elmondja, hogy aki nem vesz részt az evangélium hirdetés szolgálatában, az gondolkozzon el rajta, mert abban a veszélyben van, hogy kimaradhat az Isten országából. És ez, akire gondolok most, az a testvér, azon, hát én mit teszek én az Istenért? Hát én nem igazából megyek sehová, úgyhogy bibliaköröket tartani. Olyan nehéz a környezetemben embereknek is Jézusról beszélni. Amikor elkezdek Jézusról beszélni, akkor valahol úgy azt érzem, hogy elutasítanak. Teszek én valamit az Istenért. És bizony egy olyan depressziós hangulat lehet úrrá, hogy hát én akkor nekem nem is érdemes járni az Isten útján, úgy abban a reménységben, hogy én is majd az ő országának polgára lehetek, mert hát én nem tudok részt venni az evangélium szolgálatában. Testvéreim, az Úrtól elvett kevés szóból álló, vagy a szavak nélküli üzenet sokszor hatásosabb, eredményesebb lehet, talán mint egy tanító prédikáció. És ilyenkor felmerül a kérdés, hogy miért? Vajon miért lehet hatásosabb? Miért nem tudnak a prédikációk általában olyan mértékben hatni a szívre, mint az egyes bizonyságtételek? A prédikációk, a szentbeszédek általában az értelmet célozzák meg. És ez így is helyes. De ez nem pótolja, nem lehet kihagyni, amikor, ahogyan Jézus is tette, amiről az elmúlt heti szombatiskolai tanulmányunk is szólt, ahogyan az apostolok által gyakorolt személyes példaadáson alapuló evangéliumi hirdetés, ami sokkal inkább hatott a szívünkre, sokkal inkább megérintette a mi belső emberünket, mint a mi értelmünket. A személyes tapasztalaton alapuló evangélium hirdetés az szívtől szívig ad. Azt nem logika alapján értjük meg, hanem amikor megérintenek bennünket egy evangéliumi gondolat, akkor ne, lehet, hogy nem történnek olyan csodák, mint mondjuk a Szentlélek kiárasztása idején. És bizony, ha őszinték vagyunk, nagyon sok gyülekezetben, és talán itt közöttetek is így van, hogy keressük az okokat, hogy az Isten a Szent Lelke által miért nem cselekszik most az apostoli időkhöz hasonló módon. Sokszor hallottam testvérektől, amikor megfogalmazták, bezzeg, ha most betegek gyógyulnának, akkor tudulnának hozzánk a tömegek. Biztos. Ebben a rohanó világban, amikor valakinek elmondjuk, hogy mi miként jutottunk békességre, ha békességre jutottunk, ha Krisztusban elrejtett életet élünk, ez nem egy csoda? Amikor egy embernek megváltozik a gondolkodásmódja, amikor egy ember, aki a világban érezte jól magát, mondjuk ilyen világi szórakozásokban telt az ő örömet. És ez az ember egyszer csak megváltozott. És az Istennel eltöltött idő, ez tölti be az ő legfontosabb részét az ő életének. Az nem egy csoda? A Krisztusra kapott békességünk elmondásával felkelthetjük a vágyat Krisztus megragadására. Viszont fontos az is, hogy ne csupán a személyes tapasztalatunkat mondjuk el, hanem irányítsuk a figyelmet a Jóistenre. Mert az Istennel szerzett tapasztalatot én azt hiszem, hogy mindannyian másképp éljük meg. Ami egyikünk számára egy hatalmas tapasztalat, ami egyikünk számára egy olyan érzéseket gerjeszt, hogy szinte olvadozik a szívünk, az nem biztos, hogy a másikunk számára is ugyanolyan tapasztalat. Pedig Istenre, a szabadítóra van szüksége a környezetünknek, és nekünk is erre van a legnagyobb szükségünk. És ebben az evangéliumi történetben, amit itt elolvastam, pontosan meg van határozva egy nagyon fontos misszióterület. Mi ez a fontos misszióterület, amit nekünk az Isten szinte mindannyiunknak kiadott? Ami pedig nem egy könnyű misszióterület. Jézus mit mondott? Eredj haza a tiédhez. Tehát tőlünk is azt várja, hogy a hozzánk közel álló emberekkel keressük a kapcsolatot. Testvéreim, hadd mondjam, hogy hát az elmúlt pár évtized alatt, amikor mint prédikátor szolgáltam, amikor is sok-sok helyen tartottam evangelizációs sorozatokat, és ha belegondolok, könnyebb volt egy idegen városban evangelizációs istentiszteletet megtartani, mint esetleg az én közeli hozzátartozóimmal, akik ismertek, tudták, hogy ki vagyok, mi vagyok, és azokkal szót ejteni, és megkeresni a kapcsolatot, hogy én elmondjam neki, hogy mit tett velem az Isten. Kevés, nekik nem lehetett arról, hogy hát az Isten szeret téged. Meg esetleg bibliai proféciákról beszélni. Ezzel nem lehetett ezeket meggyőzni. Amikor eredj haza, mondd el a tiédnek, amire az Isten kér és hív bennünket, az nem azt jelenti, hogy nekünk fel kell készülni és átgondolni a mondani valónkat, hogy azt szabatosan, szépen, logikusan mondjuk el, hanem ahogy a lélek indít. Ahogy a lélek indít, mert a környezetünk ismer bennünket. Látják azt, amikor vizet prédikálunk és bort iszunk. Tudják azt, hogy a te szavadnak van-e átütő ereje. És testvéreim, be kell vallani, hogy nagyon sokszor a tieidnek való bizonyságtevés, a környezetünknek való bizonyságtevés miért nehezebb? Mert ismernek bennünket. Mert ismernek bennünket, és előfordul, amikor elfeledkezünk a kereszténységről, és esetleg olyan indulatok is igénybe előjönnek belőlünk, amikre azt mondják, hogy neked szabad ilyet tenni. Viszont ők nem csak ezt látják meg, hanem mit látnak, mit is meglátnak. Azt is meglátják, amikor a te életedben pozitív változás van. Amikor meglátják azt, hogy te egy adott helyzetben, egy adott élethelyzetben te most felszoktál robbanni, most pedig békességgel vagy, és szeretetet sugárzik a te tekinteted. Amikor látják azt, hogy aki nem tudtál szeretni, most tudsz szeretni. És szükséges Jézustól megtanulnunk ezt a módszert. Mert különösképpen városokban, és bizonyára ti is tapasztaltátok itt nagyvárosban, hiába hirdetünk meg programokat, szép szórólapokat készítünk, és ez nem azt szeretném mondani, hogy ezt nem kell tenni, de egyszerűen a szórólapjainknak a nagy része a kukába tökött ki. Nem így van? Oda jutottunk, hogy ez a út alkalmat a bizonyságtevésre. És nagyon könnyen meg is fogalmazzuk, hogy a szíveket úgyis a Szentlélek szólítja meg. akkor miért van nekünk szükségünk személyes bizonyságtevésre? Elsősorban saját magunk miatt van erre szükség, ugyanis elve, amikor mi másoknak szolgálunk, másokért szolgálunk, a Jézussal közösségünk ekkor erősödik meg a legjobban. Ellen White a Jézushoz vezető út című könyv életünk és munkánk fejezetben a következőt írja. A másokért folyó önzetlen munka lelkülete, álhatatosságot, elmélyülés, szilárdságot és Krisztushoz hasonló szeretetteljes jellemet ad. Békét és boldogságot nyújt. A szív mindig nemesebbre törekszik, többé nincs helye a hanyagságnak, az önzésnek. Akik így módon gyakorolják a keresztény erényeket, növekedni, erősödni fognak, hogy Istenért dolgozhassanak. Milyen bátorító gondolatok ezek. Isten megtisztel bennünket azzal, hogy mi együtt dolgozhatunk vele, és egy bizonyos részt ad abból a csodálatos munkából, aminek eredményeként az emberek élete változik meg. És Jézus földi életében is ezt lehetett megfigyelni. Azonban nagyon érdekes, hogy Jézus földi életében is, amikor egy-egy csodatételt megtett, akkor azért kérte, akit segített, akit meggyógyított is, hogy az ott levő emberek is tegyék meg a maguk részét. Szeretnék utalni János evangélium a 14. fejezetére, ahol olvashatunk például Lázár feltámasztásáról. Mi volt az, amit az ott őt levő embereknek meg kellett tenni? Hengerítsétek el a követes írszájától. Vagy amikor az 5000 embert megvendégelte, megszaporította kenyeret, 5 kenyeret és 2 halat, tanítványaidnak mit mondott? Hogy szedjétek, ültessétek le az embereket, osszátok szét az emberek között, és szedjétek össze a maradékot. És még egy példát szeretnék említeni. Pál apostolt, amikor megszólított a damaszkuszi úton, hogy menj, megállította, és utána elmondta ugyan neki, hogy te most azt kergeted, aki üldözöd, akit te szeretsz, aki saját magának hívott el tégedet. Amikor ez a változás bekövetkezett az ő gondolkodásában, a gyakorlati útmutatást már nem látomásban kapta meg az apostol, hanem elküldte a gyülekezethez. Tehát a gyülekezetnek, nekünk személyesen igen fontos feladatunk van abban, hogy egy-egy ember Krisztust megtalálja és Krisztust követse. És Isten mit kérdezhet vajon ma tőlünk? Amikor tanulunk erről, hogy a gyülekezet és a környezete, mit kér tőlünk? Te mit akarsz tenni Jézusért? Meg tudnánk-e most fogalmazni? Kis cédulán le kellene írni, te mit akarsz tenni Jézusért? Megtanultunk egy csomó információs ismeretet Jézusról, igaz? Szombatiskolai tanulmányokban hétről hétre ezt veszük át. A gyülekezet Isten tisztelt tanítása is ezt teszik. De a kérdés, hogy milyen személyes ismeretem van Jézusról. Soha nem helyén való, ha általánosságokban beszélni Jézusról. Nem azt kell elmondani, hogy Jézus mit tett a másik emberrel, vagy milyen csodát tett itt ezen a földön. Azt kell elmondani, hogy velem mit tett. És vannak-e friss tapasztalataim? Csak így erősödhet meg egy bizalomra épülő hit. Jézus nem azt szeretné, hogy csak egy elméletet mondjunk el embertársainknak, hanem mit tett én értem, és miért nem hallgatja meg az én imáimat, amikor nem hallgatja meg az én imáimat. Szoktunk már ilyen, tettünk már fel ilyen kérdést, amikor imádkozunk valamiért, és látszólag Isten nem hallgatja meg az én imáimat. És a közelmúltban találtam egy csodálatos idézetet, a Nagy Orvos lábnyomában című könyvben, a kapcsolataink fejezetben olyan úgy megragadott engem ez, és ezt engedjétek meg, hogy megosszam veletek. Ő, aki jobban ismer minket, mi mint magunk, sokszor irántunk való méltó szeretete és sorsunk iránti érdeklődése véget nem engedi, hogy saját önző becsvágyunknak legyünk eleget. Sokszor meghiúsulnak terveink, hogy megvalósulhasson az a terv, amelyet Isten gondolt el a mi számunkra. És ezt a mondatot szeretném még egyszer elolvasni. Miért hiúsulnak meg a mi terveink? Meghiúsulnak terveink, hogy megvalósulhasson az a terv, amelyet Isten gondolt el számunkra. Miért van, hogy Isten esetleg bizonyos kéréseket nem hallgat meg, amiért mi imádkozunk? Hogy azt valósulja meg, amit ő akar. És még egy nagyon fontos gondolat. Az eljövendő életben világosságra kerülnek azok a titkok, amelyek itt bosszantóak voltak, és csalódás okoztak. És meg fogjuk látni, hogy a látszólag meg nem hallgatott imáinkat és meghiúsult reményeinket életünk legnagyobb áldásai közé sorolhatjuk majd. Ez egy döbbenetes mondat, nem? Meg fogjuk látni, hogy a látszólag meg nem hallgatott imáinkat és meghiúsult reményeinket életünk legnagyobb áldásai közé sorolhatjuk majd. Igen, Ábrahám így vált Isten barátjává. Ideje volt az Istennél időzni, ideje volt az Istennel beszélgetni, és ezek a közös alkalmak Isten barátjává tették őt. Tehát Istennel megtapasztalt élményeidet mondd el a tiédnek. És mikor lesznek ilyen élményeim? És úgy gondolom, hogy egy ilyen kérdés sorozattal is érdemes szóba állni, hogy miről tudhatom én meg, hogy én egy megtért keresztény vagyok, hogy én nekem az Isten tud mindig új és új tapasztalatokat adni. Az első kérdés, hogy örömet jelent-e számomra a hétköznapokban Jézusról gondolkodni. Tényleg az embereik ilyenek vagyunk, hogy gondolkodunk. Jár a gondolatunk folyamatosan sokszor, amikor egyedül vagyunk, akkor tényleg forognak azok a kerekek. De vajon miről gondolkodom? Vagy amikor én találkozom egy barátommal, miről kezdek én vele társalogni? Miről társalogok a barátommal? Amivel foglalkoznak az én gondolataim, ahol a ti szívetek, ott vagytok ti is. Vajon miről beszélünk szívesen? Engedjétek meg, szintén egy tapasztalatot hadd mondjak. Hosszú évekig keresztül jártam elekre az idősek otthonába, és egy ilyen gondnoki tendőt is elláttam, és hát amikor lementem, mert lakni azért Budapesten laktunk, akkor Budaörsön laktunk, és amikor lementem minden héten, állítottam az idős testvéreket meglátogatni. Én bementem a szobákba külön-külön mindenkivel beszélgetni, egy kicsit ilyen lelkigondozói látogatás is volt ez. És általában mivel találkoztam, mit gondoltak? Az idős testvérek elmondták legtöbben, hogy hát nekem fáj a hátam, másik, hogy nincs étvágyam, harmadik, hogy nem tudok aludni, negyedik, hogy a szobatársam az mindig kinyitja az ablakot, a másik, hogy mert ő mindig bezárja az ablakot, és legtöbb ilyen volt. És volt egy idős testvér, aki mindig, amikor találkoztam vele, ő nem is várta meg, hogy bejussak hozzá, hanem azzal fogad, hogy atyám, ki a találtam ám egy új gondolatot a bizonyságtételben. Majdnem 90 éves volt ez a bácsi, és olyan szellemi frissességgel, mindig tényleg az ellenvegy írásaiban olyan csodálatos gondolatokat mondott, amire úgy örültem mindig. Miért volt az, hogy ő mindig a bizonyságtétellel fogadott, és nem pedig az, hogy fáj a hátam, meg nem találom a szemüvegemet, meg nem tudom, mi ellopták a törülközőmet. Miért volt? Mert ő ezről gondolkodott. És ha én Jézusról gondolkodom, akkor én nekem, amikor én találkozok valakivel, akkor ezek a Jézusi gondolatokat tudom megosztani velem. A másik dolog, hogy szívesen áldozom fel a szabad időmet a Jézussal való beszélgetésre. Jézussal hogyan tudok beszélgetni? Az mondom, ismert gondolat mindannyiótok előtt. Jézus hol szól hozzám? Az ő beszéde, az igéje által, és amikor én imádkozom vele. Ez könnyen úgy lesodoljuk az asztalról, hogy hát igen, az imádság és az ige kutatás az igenis nagyon fontos. De testvéreim, mi az az igazi imádság, és milyen ige kutatásról kell, hogy gondolkozzunk? Mert általában, amikor sorban olvassuk az evangéliumokat, vagy sorban olvassuk az igét, az ismert ige szakaszokon olyan könnyen átrohanunk. Nem tudom, ti hogy vagytok, én sajnos saját tapasztalatból tudom. Ó, ezt ismerem, és lépjünk tovább, ugorjunk. De ha én figyelmesen olvasom, mint élő beszédet, az élő igét, akkor mindig az Isten ad újabb és újabb felfedezéseket az igéből. Olyan érdekes módon az Isten egy-egy igén keresztül olyan új gondolatokkal tud megajándékozni. A közelmúltban egy egyszerű testvérünknek az ige hirdetését hallgattam, és az egyik igéről beszélt, és olyan meglepő volt számomra, hogy hát ezt az igét így is lehet érteni. Testvéreim, nagyon-nagyon sok ezt kéri az Isten, hogy én tudjam elmondani, hogy mit tett velem az Isten. Az is velem teszi, amikor ő ad nekem újabb felfedezéseket. És hogyan szoktunk imádkozni? Én azt gondolom, hogy mindannyian, mikor felkelünk reggel, amikor útra indulunk, amikor az utunknak vége van, hálát adunk, ezt meg szoktuk tenni, vagy este lefekvés előtt. De azért vannak azért nem csak csupa pozitív tapasztalataink, hanem vannak olyan tapasztalatok is, és én hadd mondjam, ezt megmerem osztani veletek, mert itt azt gondolom, hogy nincs szükség arra, hogy szépítsük magunkat. Amikor reggel úgy kelek fel, hogy az első gondolat, hogy nem az Istennél időzik, hanem az ezernyi feladat, ami arra napra vár. És csörög az óra, hát jó, hát azért imádkozom. Meg a reggeli dicséretnek a szövegét elolvasom. És 10 perc múlva visszagondolok, hogy mit is olvastam az igében. És nem tudom, hogy mit olvastam. Ti nem szoktatok így lenni? Imádkozom, és ez az imádság körülbelül olyasmi, mint ahogy a gyermekek meg szokták tanulni este, hogy én Istenem, jó Isten, lecsukódik már a szemem. De ez megismétlődhet este is. Mi az igazi imádkozás? Amit el tudok mondani az én enyémnek. Az Istennel szerzett tapasztalat, amikor én az Istennel beszélgetek, amikor én elmondom Istennek azt, hogy én most megkísértettem, mondjuk egy esti imádkozásnál, és jött a kísértő, és rám hogy hatott a kísértés, és én elestem. Nem csak, hogy bocsánatot kérek, hanem Istenem, de mutasd meg, hogy ilyen kísértés jön. Hogyan tudok én ennek a kísértésnek ellenállni? Ez az igazi imádkozás. Amikor személyesen így megismerem az Istent, akkor mélyül az Isten iránti bizalmam, és megtanulom, hogy hogyan is bízhatok benne. Olvastam, néztem egy keresztény filmet, ami egy kislányról szólt, én nem tudom megmondani a filmnek a címét, lehet, hogy ti is láthatok már, amikor a kislány egyedül volt, és valahol az Istentől kért valamit, ami számára nagyon fontos volt, és a hegyen elszökött otthonról, és nagy kétségbeesés volt, hogy most hova szökött a kislány, és a hegycsúcson találták meg. És megkérdezték tőle, hogy miért vagy, miért szöktél el, és miért vagy itt. Hát azért, mert én az Isten közelébe szerettem volna lenni. És azt gondoltam, hogy a hegy tetején közel vagyok az Istenhez. Hozzánk az Isten közel van? Mennyire van közel hozzánk a jó Isten? Isten azt kéri, hogy az mi aktuális gondjainkat, gondolatainkat mondjuk el neki. Ő itt van bennünk, itt él bennünk. Ha én az Istennel barát vagyok, ahogy Ábrahám is az Isten barátja volt, akkor a mi barátságunk nem állhat abban, hogy amikor mi imádkozunk, minden nap elmondjuk a megszokott varázsszavakat. Ha így imádkozunk, ez olyan, mint amikor a katonaságnál azt mondják, hogy a katona jelents is, és van egy betanult szöveg, ahogy jelenteni kell. Vagy az Úr és a szolgának a kapcsolata. A barátommal szeretek együtt lenni. Ha beszélgetés és lehetőség van, az még egy plusz lehetőség. Ahogy megtanulunk kommunikálni, egymással beszélgetni, ugyanúgy az Istennel is így őszintén kell beszélgetni. És a barátok nem általánosságokban fogalmaznak. Nem azt kell kérni a Jóistentől, hogy bocsáss meg az én bűneimet. Olyan sokszor csak ezt szoktuk mondani. Hanem az Istennek mondjuk el, hogy milyen bűnöket bántam én meg. Milyen bűnöket kell neki megbocsájtani. Olyan sokszor elhangzik közös imádságnál is, hogy bocsáss meg, amit tudva vagy tudatlanul elkövettünk ellened. Igen, van, amikor tudatlanul is megbántjuk az Istent. De nekünk azért szükséges megfogalmazni, hogy a tanulságot levonjuk ezekből a helyzetekből. Ezért kell saját kamránk legyen, egy csendes kamránk. És testvérem, még egy utolsó gondolathoz érve, szeretnék még egy kérdést feltenni. Mit tegyünk akkor, ha azt tapasztaljuk, hogy a mi személyes Istennel való közösségünk lazulni kezd. Mit tanácsolnánk? Mondjuk én elmondom, testvéreim, én azt érzem, hogy én most az Istennel való barátságom kezd lazulni. Valahol az Istennel való, az a személyes kapcsolatom mostan kezd romolni, és mit tanácsoltok, mit tegyek? Mit tanácsolnátok? Tudottak, amikor elmondja, hogy ilyen problémám van, mit tanácsolnátok neki? Az általánosságokat tessék. Kezdjük azzal, hogy kezdj el olvasni többet a Bibliát, hallgass ige hirdetéseket, és majd ez megoldáshoz vezet. Ezt kellene, hogy mondjuk. Egy tapasztalatomat szintén szeretném megosztani. Egyik gyülekezetben egyik testvérünk, aki nagyon-nagyon elfoglalt vállalkozó testvér, de nagyon őszinte is keresi a Jóistent, és hát ő is kapott egy ilyen tanácsot, hogy Robi, neked többet kellene az igével foglalkozni. És akkor ez a testvérünk elmondja. Képzeld el, hogy amióta az igével kezdek, őszintén kezdtem meg igével többet foglalkozni, nem azt vettem észre, hogy javulok, hanem hogy egyre gonoszabb vagyok. És nem az, hogy csak én így gondolom, hanem látják azt, hogy a feleségemmel elkezdek kiabálni. Meg szóval olyan dolgok jönnek ki belőlem, ami eddig nem jöttek ki. És ilyenkor most kétségbe esek, mit tegyek? Az ige ezt hozza ki? Közel sem ez. De amikor valaki odaszánja magát az Istennek, akkor jön a nagy ellenség is. A problémát csak a Jézussal való őszinte beszélgetés fogja megoldani. És ilyenkor van helye annak, amit a jelenések könyve második, ötödik versében tanácsol is az Efézus gyülekezetezért üzenetben az Úr, amikor azt mondja, hogy emlékezzél meg, honnét estél ki, és az előbbi cselekedeteit cselekedd. Emlékezzél meg. A visszaemlékezés. Az Istennel szerzett tapasztalatainkon való gondolkodás, az segít. Hiszem azt, hogy mindannyiunknak voltak az Istennel szerzett tapasztalataink. Ez az egyik segítő mód. És valahol le mondjuk el az Istennek azt, amit a kapernaumi százados elmondott Jézusnak. Légy segítségül nékem az én hitetlenségemben. És az Isten higgyük el, hogy ekkor fog segíteni. És ne azt tanácsoljuk egymásnak ilyen esetben, hogy most olvas többet, vagy hallgass többet ige hirdetést, vagy imádkozz. Nem ez oldja meg a problémát, hanem kerülj Istennel, Jézussal szabályi személyes kapcsolatba. Emlékezzél meg arról, hogy honnét estél ki. És amikor Jézus azt mondja, hogy eredj, mondd el a tiédnek, mit tett veled az Isten, akkor ne tegyük azt, hogy én alkalmatlan vagyok, vagy a személyes bizonyságtétel az lesz a természetes, és Isten ezt a személyes bizonyságtételt várja el tőlünk. Én azt remélem, hogy mindannyian értékeljük a Jézussal való közösséget, és azt szeretné a jó Isten felmelegíteni. Én hiszem azt, hogy ez a negyedévi szombatikő tanulmányok által is, nekem legalábbis ez a negyedéves szombatiskola héttől hétre nagyon sokat mond, új és új dolgokat mond, és azt szeretné, hogy az első szeretet buzgósága visszatérjen, és itt el tudjuk végezni a mi küldetésünket. Jézus mindenkit szeretne elküldeni, mint barátját. Válasszunk ki tehát egy barátot. Válasszunk ki egy rokon munkatársat, és próbáljunk tudatosan küzdeni azért, hogy én ő érte küzdeni akarok. És én el szeretném neki mondani, hogy mit tett velem az Isten, de ne szent beszédet tartsunk neki. A szent beszéd nem fogja megmenteni. Az eredménytelen a bizonyságtétel. De ha meglátja rajtad a változást, akkor mi történik veled? Mint ahogy a Katarénusok földjén a meggyógyított ember a 10 városban, a fogánylak a területen elmondta, hogy mit tett vele Jézus, milyen eredménye lett annak. Az lett az eredménye, hogy sokan elcsodálkoztak. És a mai szekularizált embernek ez a legnagyobb hiányos, hogy nem tud elcsodálkozni. És Isten ezt várja tőlünk, hogy az első lépés, amit tegyünk meg az emberek felé, hogy ők elcsodálkozzanak azon, hogy mit tett velem az Isten, és ha ez így előttük tudunk várni, akkor az egész gyülekezetnek is elmerjük mondani ezt a tapasztalatot, és akkor mi lesz a következménye? A gyülekezet lelkileg is, és számbelileg is növekedni fog. Adja meg a jó Isten, hogy ilyen tapasztalatokat tudjunk szerezni vele, hogy az Isten mit tett, és mit akar tenni velünk. Amen.
Köszönjük a Teremtőnknek, és neked is, Ernő, ezeket az igei megerősítéseket. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak szüksége van újban és újból ezekre. Énekeljük el a 212-es számú éneket. 212-es számú ének első két versét, majd imádság után pedig a harmadik és negyedik verset, egy 212-es. Thank you.
Szerető Istenünk, hálát szeretnénk mondani neked a te végtelen szeretetedért. Te lehajolsz hozzánk, és mindig újból és újból bátorítasz és megerősítesz abban, hogy te szeretsz bennünket, és te bennünket személy szerint megkerestél, hívtál szent hívással, és te barátaidnak tekintesz bennünket. Jó atyánk, hálásak vagyunk ezért, és köszönjük ezeket az igei bátorításokat. Köszönjük, hogy te minden nap meglátogatsz bennünket a te szereteteddel, és segíts, hogy ezt a meglátogatásokat el tudjuk mondani a hozzánk legközelebb valóknak, akiket ránk bíztál. Jó Istenünk, olyan szomorú, hogy sokszor elmegyünk más embereknek bizonyságot tenni, és a mi szeretteinkért pedig olyan keveset teszünk. Segíts meg bennünket, hogy megtaláljuk azt a misszió területet, amit ránk bíztál, és Jézusunk bennünket is fel tudja használni abban a nagy evangélium hirdetésben, ami a te eljöveteled előtt lesz. Hiszen megígérted, hogy amikor az egész világon hirdetetik ez az evangélium, te akkor meg fogsz jelenni hatalmas dicsőséggel. Mi várjuk ezt a napot, és szeretnénk majd ott lenni azok között, akik örömmel várnak tégedet, Jézusunk, akik el tudják mondani, hogy íme a mi királyunk, akit vártunk, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításának. Segíts, és ezt a hit, ebben a hitben erősíts meg bennünket. Amen.
Amen.
Istennek szeretete, az Úr Jézus Krisztus békéje és a Szent Lélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen.
Amen.